4 hete itt voltak, biztosan emlékeznek rá, hogy ilyenkor a mennyben mi történik, amikor egy tapasztalatot mondunk itt. Emlékeztek arra a vájt idézetre? Ugye a menny együtt ünnepel velünk, és amikor elmondok egy tapasztalatot, ők is áment mondanak a mennyben, és ugyanúgy örülnek velünk együtt, és Isten dicsőítik azért, mert hogy gondoskodik rólunk. Most elég hosszú bevezetőt mondok. Először is szeretném kérni, hogy aki csak tud, maradjon itt délutánra. Jézus, amikor beszél arról, hogy eljött az óra, hogy a halálának az órája, akkor azt mondja itt a 25. versben, a János evangéliumában, a 12. fejezetben, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jöttem erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te szent nevedet. Erről fogunk beszélni délután, arról, hogy lehet-e mérni a kegyelemnek az árát. Csak mi sokszor azt mondjuk, hogy olcsó kegyelem, vagy elég, ha hiszünk, de hogy mi történt Jézus Krisztussal ott a Getsemáné kertjében, amikor ez az érzés, ezek a dolgok, amikor Péter elítékezett, és végül úgy döntött, hogy igen. És mit okozott a bűn? Hát ismerjétek ezt. Szerintem ezt nem átúrva csörölt, ezt újra átbeszélgettünk, és azért gondoltam, hogy délután, mert ez inkább ilyen megbeszélés jellegű téma lenne. Akkor a Pali fölhívott, hogy el tudnék jönni szombaton, akkor úgy viccesen mondtuk, hogy legalább legfeljebb elmondom harmadszor azt a prédikációt, amit a múlt szombat előtt, meg délután is mondtam. Akkor még ezt nem is gondoltam, hogy ez milyen komoly dolog. Járok időnként, most már egyre ritkábban egy szombatiskolai felvételre, talán néhányan nézitek, amit a Szigetén ővezet. És amikor volt ez a hármas anyari üzenetről a szó, és ott történt egy nagyon csúnya dolog, egy olyan megfogalmazásról találták az egészet, mint az egész nem lenne igaz. Ilyen blabla lenne az egész, nem tudom, ki emlékszik még arra. Nekem az annyira, hát lelkileg megviselt, hogy azt mondtam, hogy soha többet. Aztán találkoztam egy fiatalember barátommal, ott valahol a Tuna környékén, és felhívta a figyelmemet a jövő negyedévi szombatiskolára. Nem tudom, hogy ti néztétek ám, hogy mi az. És azt mondta, hogy most még szedjem össze magam. Mert valakinek ott kell lenni, aki ezekről beszél. Szóval elkezdtem készülni az első két tanulmánnyal, és a második tanulmányban a Dániel könyv első fejezetétől a 6. fejezetig el kell olvasni, és nagyon mélyen szántó gondolatok vannak benne. Szóval első lenne egy olyan kérésem, hogy imádkozzatok azért, hogy legyen lehetőség ott a felvételen ezekről úgy beszélni, ahogy a Szentlélek indít. És nem csak Dániel könyve, hanem Jelenések 13 is. Tehát olyan témák lesznek már ott mindjárt a második, de az első leckében is nagyon komoly égéjű gondolatok vannak, ugye a bűnnek a kialakulása, a sátának a hogy jött létre a bűn, ilyen jellegű, aztán utána lesz az aranyáló kép, a bálványimádás, ahol dönteni kell, Jelenések 13 szintén. Tehát egy nagyon-nagyon mély tartalmas, és hát én egyedül nagyon gyengének érzem magam, de kérlek már teket, hogy imádkozzatok, azért hétfő este lesz a felvétel, hogy legyen lehetőség, hogy az ördög ne tudja megakadályozni azt, hogy ezek a gondolatok ne hangozzanak el, és indítson másokat is arra, hogy ezt nyíltan merjék felvállalni, ne úgy, mint eddig annak idején. És miközben Dániel könyvét tanultam, a 6. fejezetben, bocsánat, 5. fejezetben, még csak nem is az 5., hanem a 4., majd mindjárt megtalálom, van egy ige, amit majd idézek később, ami arról szól a fáról, ami Nabukodonozorot jelképezte, és ott szó van a fa gyökeréről. Majd később megkeressük. Úgyhogy aztán azt gondoltam, hogy múltkor foglalkoztunk két hete a gyökérnek a témájával, emlékeztek meg a fügefáról, hogy erről még nagyon sok mondani való van a Bibliában, úgyhogy ezt be kéne fejezni. De mielőtt még ezt elkezdenénk, még egy dolgot be kell fejeznünk. Akik nem voltak itt két hete, egy olyan dolgot tanultunk meg a Szentírásból, olyan dolgot tapasztaltunk, hogy vannak az időproféciák. Az időproféciáknál az van, hogy az Úr elhív egy profétát, a profétának ad egy üzenetet, ami nem az ő életében teljesedik be, egy idői tartamra szól, és a végén ítélet van. És amikor az ítélet közeledik, akkor az Úr elhív egy másik profétát, aki ugyanazt hirdeti, mint az első proféta, az ő idejében bekövetkezik az ítélet, és mindig van egy maradék, aki az ítéletből megmenekül. És így eljutottunk, több példát néztünk, és eljutottunk 1844-ig, amikor hogy Ellen White-ról beszéltünk, hogy akkor kellett lenni egy másik proféciának a 2300 év végén, és szó volt arról, hogy Ellen White arról beszélte, amiről Dániel beszélt annak idején. Emlékeztek, ez egy kérdés volt. És most utána jártam, és megkerestem, hogy mik azok a proféciák. Az ő első látomásai, azok 1844-nél kapcsolatosak. Mindjárt a legelső látomás, és most abból mondanám, a szó szerint idézném. Mögöttük, tehát ugye az első látomás arról szól, hogy Isten népe vándorol a menny felé. És aztán azt látja ott, az van ott a könyv, a első látomásában, mögöttünk az út kezdetén fényes világosság volt látható, amely az angyal kijelentése szerint az éjféli kiáltás volt. Mikor volt az éjféli kiáltás? 1844 nyara és ősze. Igen. Tehát ez a környéke. Tehát ez az első látomása visszautal 1844-re, ugye az volt a fénynek a kezdete. Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt, és szövét nekül szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak. Tehát ez volt az első látomása, ami 1844-hez kapcsolódott. Aztán kapott még egy látomást később, a második az volt, hogy ne bízza el magát, hogy arra kérte az Urat. De aztán kapott még látomást, ami erre utalt vissza. Aztán kapott egy olyan látomást, hogy ne számolgassák újra a dátumot. Ugye sok olyan fanatizmus keletkezett, és sokan elkezdték újra számolni, hogy később, tehát volták időket. Kapott olyan, hogy a dátum az jó, csak ami történt, az nem volt meghatározva. Aztán van egy olyan fejezet, ha majd megnézitek, hogy a 2300 nap vége, az a cím ennek a látomásának. Ugye a tapasztalatok és látomások könyvről beszélünk. És van egy olyan fejezet, hogy a szentély. Hát ezek mind visszautaltak arra, hogy mi történt 1844-ben. Ezt szerettem volna még így pótlólag elmondani, mert akkor ezt így nem tudtuk tisztába rakni. Tehát az volt, hogy sok proféta támadt abban az időben. Jöttek a mormonok, jött a marxizmus, jött a darwinizmus, jött a spiritizmus, sok minden. És hogy melyik az igaz proféta? Hát az, amelyik ugyanazt hirdeti, mint az első. És kerestük azokat a látomásokat, a proféciákat, amelyeket össze lehetett kapcsolni 1844-nél, és ezt csak nála találtuk meg. A másik dolog, amiről szólt az a igeszolgálat, ugye ez a Keresztelő Jánosnak a igeszolgálata. Ugye ő volt az egyik példa, az a hetedik hétről beszélünk a 490 éves proféciával, és ott három dolgot említettünk meg, aminek a Dániel könyve szerint történnie kellett. Ugye a mesiás azt jelenti, hogy felkenés. Ugye János volt az, aki megkeresztelte őt, amikor az Atya és a Szentlélek is ott volt. Jézus maga hivatkozik erre, hogy őt felkente a Szentlélek, emlékeztek, ami az első prédikáció alkalmával. Aztán János profétált arról, hogy Jézus Krisztus meg fog halni. Ugye a hét felén véget vett a véres áldozatnak, hogy imje Istennek a ma báránya. És az volt a kérdés, hogy beszélte arról, hogy a 70. hétnek a végén, vagy a hét végén vége lesz a zsidó népnek a megbízásának, küldetésének. És akkor idéztük Lukács evangéliumából azt a prédikációját, ami úgy kezdődik, hogy mérges kígyóknak fajzatai, a kedves megszólítással, és ott beszél arról, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, és utána beszél arról, hogy a fejszemára fák gyökeréhez vertetett, és utána sokat beszéltünk a gyökérrel. Jézusnak két példázatát vettük, egy példázatát, a szőlőskertnek a példázatát, ahol ott volt a fügefa és nem volt lombja, illetve a másik, ami közvetlenül a halál előtt volt, ahol megátkozta a fügefát, és Péter azt mondja, hogy még a gyökere is elszáradt. És beszéltünk arról, hogy amíg a fát nyessük, vágjuk, csonkoljuk, addig újra kihagy, de amikor a gyökere semmisül meg, akkor a fa az végleg megsemmisül, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy Izraelnek itt vége van. Ezt szeretném néhány percbe körüljárni. Nagyon-nagyon sok igét kerestem ki. Lehet, hogy csak én fogom felolvasni, hogy beleférjünk az időbe, és tényleg, ha van tól, zeruzza, felírjátok, ha nem, akkor meghallgatjátok. De nézzük meg azt, és nyugodtan mondjátok, vagy kérdezzetek, ha van ehhez mondani valótok. Tehát, először is, ki a szőlő? Most a szőlőskertről szóló példázatról beszélünk. Ki a tulajdonosa? Honnan tudjuk? Jó. Ésaiás 5. fejezet, 7. verse. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a szőlőnek az ura, a seregek urája a szőlő. Hoseás 10. fejezet 1. versét is említhetem. Buja szülőtű Izrael, amely megtermi az ő gyümölcsét. Tehát Izraelről van szó, és az Úré a szőlő. Akkor emlékeztek arra a példázatra, amikor Jézus elmondja, hogy van egy kert, amit körülkerítenek, az a szőlő van, és van benne egy fügefa. Aztán vannak a munkások, akik, amikor megérik a gyümölcs, nem adják oda a gyümölcsöt, hanem akik jönnek a megbízottak, azokat bántják, elzavarják, sok minden történik velük, és aztán végül elküldi a tulajdonos a fiát, azt pedig megölik, és akkor megkérdezi Jézus, hogy ott mi történik ezekkel a munkásokkal, és ők maguk mondják ki, hogy elveszik tőlük ezt a lehetőséget, és adnak, adják, akik beszolgáltatják a gyümölcsöt. Ugye ez az, amikor a lelki Izrael veszi át a testi Izraelnek. Tehát ebben a példázatkörben gondolkozott. Mi a kert? Hadd éneklek kedvet, az Ésaiás könyv 5. fejezet 1. verse. Hadd énekel kedvesemről, a szerelmesemnek énekét az ő szülőjéről. Kedvesemnek szülője van nagyon kövér hegyen, és felásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot épített, sőt benne saját sajtót is vágatott. És a 7. vers, a seregek urának szólja pedig Izrael házai és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Vagyis mi is ez a kert? Nem csak. A kertben voltak szőlő és volt a fügefa. Tehát az a kert az az egész világ, nem? És ott volt a fügefa, ami Izrael jelképezte. Krisztus példázatai című könyvből szeretnék néhány gondolatot hozzá olvasni ezekhez az igékhez. Krisztus hallgatói nem érthették félre ezeket a szavakat. Énekében Dávid Egyiptomból kihozott szülőnek nevezte Izrael. Ésaiás pedig ezt írta. A seregek urának szülője Izrael háza és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Az Úr szülőjében levő fügefa azt a nemzedéket ábrázolta, amelyhez a megváltó eljött, és különös gondviselésével és áldásaival vette körül. Tehát akik ott hallották erről a kertről a példázatot, azt a váltástól, hogy nem érthették félre. Hogy ez erről a nemzedékről szólt. Amelyikhez a megváltó eljött, és különös gondviselésével és áldásaival vette körül. Emlékeztek arról, hogy a Jézus, amikor kiküldte a tanítványokat, mit mondott nekik, hogy hova menjenek és hova ne menjenek? Hogy Izrael házához menjenek. Szóval Jézus maga beszél arról, hogy ő Izrael házához jött. Tehát amikor van szó arról a példázatról, hogy ő a vincellér, aki még megássa, trágyázza, vigyáz rá. Tehát, hogy Jézusnak a küldetése az Izrael házához szólt. Meddig? Apostolok cselekedete első fejezetében Jézus mit mond a tanítványoknak? Mikor elköszönt tőlük? Menjetek el! Lesztek nékem tanulni. Ugye Máté evangéliumában menjetek el, aztán lesztek nékem tanulni, és akkor már nem Izraelhez küldi őket, hanem az egész világra, fölnek a végső határáig. Tehát Itt arról van szó, hogy itt értették az ő hallgatói, hogy Jézus Krisztus mire cél az ígyaváltás lenne. Mi az, amit Isten a kertbe ültet? Most van egy lelki Izrael, egy másik kert. Mit ültet bele Isten? Igen, a 5. fejezet 2. verse Jézsaiás könyvéből nem ezt szőlőt plántált belé. Aztán Mózes 1. könyve 49. fejezet 22. verse termékeny fa József, termőág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Aztán a Jézsaiás 61.3 igazságnak, fájénak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Jeremiás 2.21 én úgy plántáltalak el téged, mint nemesszőlő veszőt, mindenestől hűséges magot. Mi is az a nemesszőlő vesző? Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző. Vagy római levélben emlékeztek arra, hogy lehetett a szőlőtőből beoltani. De a beoltott ág az, vagy megmaradt, vagy nem. Tehát volt, amikor a beoltott ágat eltávolították, mert nem teljesítette azt a szerepet, amiért volt. Tehát Jézus a szőlőtő, ő a törzs. Ugye azon múlik minden. Gyökéren keresztül jön a táplálék, a gyökérből táplálkozik minden, a levél, a szár, és ezért van az, hogyha a gyökér megsemmisül, akkor az egész elszárad. Tehát itt azt mondja a Biblia, nagyon sok ilyen igét találtam, hogy nemes vesző, termékeny fa, igazságnak a fái, az Úr dicsőségére ültetnek, hűséges magok. Ezek vagyunk mi. Most kérdőjel, felkiáltójel. Ezek vagyunk mi. Legyen kijelentő mód. Kijelentő mód. Jó, ezek vagyunk mi. Tehát az Úr bennünket ide helyezett, hogy ilyenek legyünk. Mi van akkor, hogyha a szőlő az nem akarja meghozni azt a termést, ami ott van? Vagy a fügefa nem akarja meghozni azt a termést, ott van. Jeremiás 2.21, pedig én úgy plántáltalak el téged, mint nemesszőlő vesszőt, mindenestől hűséges magon, mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? Aki már egyszerűen szokott tudja, mi ez a fattyú hajtás. Hogy is van ez? Isten elplántál egy nemes szőlőt, vagy beolt egy nemes ágat, vagy egy nemes szemet, várja a termést, és egyszer csak azt látja, hogy nem az a termés ért meg, mint amire számított. Ez megint a Ellen White-nak a gondolatai, és várta, hogy a szőlő jól várta, hogy majd jól szőlőterem és a vadszőlő termet, ugye az Jesaiás 5.2-ben is olvasható. A Krisztus korabeli nép nagyobb kegyességet mutatott, mint a korábban élő zsidók, de még kevésbé voltak meg náluk Isten lelkének drága ajándéka. Tehát nagyobb kegyességet mutatott, mint a korábban élő zsidók, de még kevésbé voltak meg Isten lelkének a drága ajándékai. Amik, tudjuk, hogy mik a lélek ajándékai. A jellem értékes gyümölcsei, amelyek József lényét oly kedvessé és szépé tették, hiányoztak a zsidó nemzetből. A jellem értékes gyümölcsei. Beszéltünk ma a szombatiskolában ott a vége fele erről. Hogy milyen fontos, hogy hogyan tükrözzük vissza Jézus Krisztust, hogy milyen a jellemünk, hogy miről ismernek meg bennünket. Isten gyümölcsöt keresett fia által, de egyet sem talált. Izrael hiába foglalta el a földet. És ez egy nagyon-nagyon kemény mondat itt, amit olvashatunk. Puszta léte átok volt, mert elfoglalta a szőlőben egy gyümölcstermő fa helyét. Ez egy nagyon kemény gondolat. Megfosztotta a világot azoktól az áldásoktól, amelyeket Isten szeretett volna adni általuk. A zsidók hamis színben tüntették fel Istent a népek előtt. Nem csak hasznavehetetlenek voltak, de kifejezett akadályt jelentettek. Vallásos életük nagyon megtévesztő volt, inkább rombolt, mint mentett. De érdemes elolvassam még egyszer szépen lassan. Isten gyümölcsöt keresett fia által, de egyet sem talált. Izrael foglalt el a földet, és azt mondja, hogy puszta léte átok volt, mert elfoglalta a szőlőben egy gyümölcstermő fa helyét. Megfosztotta a világot azoktól az áldásoktól, amelyet Isten szeretett volna átadni. A zsidók hamis színben tüntették fel Istent a népek előtt. Nem csak hasznavehetetlenek voltak, de kifejezetten akadályt lejátettek. Lehet az, hogy valaki itt van a gyülekezetben, és a léte, az, a gyülekezetbeli léte az inkább hátrány, mint előny. Nem akarom ezt a szót használni, amit rá megmondom. Elfoglalja a helyet, és a kisugárzásával, a beszédével, a viselkedésével rombolhatja az egész gyülekezetnek a lelkületét, nem? Tehát gyakorlatilag arról beszél, hogy ez gyakorlatilag, és ennek az ára, hogy megfosztjuk a világot attól, hogy eljusson az üzenet, amit a gyülekezetnek el kell, hogy vigye. De arról is olvashatunk a Bibliában, hogy ha ilyen rossz termés van, vagy nem terem, akkor Isten ezt nem hagyja szó nélkül. Ésaiás könyve 27. fejezet 4. verse. Nincsen haragom, de ha tövés és gaz jő elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt. Tehát Isten nem dühből csinálja, de ha azt látja, hogy tövés és gaz jön a nemes gyümölcs helyett, akkor csatára megyek ellen és elpusztítom. Szintén a terméketlen fügefa fejezetből. Amikor Krisztus az embereket az ítéletre figyelmeztette, mindjárt felkínálta nekük kegyelmét is. Az embernek fia nem azért jött, mondta, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Tehát nincsen haragom, mondja Jézus, és azt mondja, nem azért jöttem, hogy az embereket elveszítsem, hanem hogy megtartsam. A terméketlen fügefáról szóló példázat szemlélteti, hogy a Krisztus által felkínált kegyelem miként viszonyul az Isten igazságszolgáltatásához és ítéletéhez. Nincsen haragom. Ha tövis van, és gaz van, akkor azt elégetem. Ez is egy profécia, nem? Az Ésaiás könyve ezt előre elmondja, hogy mi is van. És említettem már a Máté Evangélium 21. fejezetéből a 40-41. verset, amikor nem termi meg a szőlő a gyümölcs, nem adják le a szőlő a munkásokat termést, amikor a profétákról van szó, ugye, amikor ellenük fordultak, amikor Jézus Krisztus megölték. Mikor azért megjön a szülőnek, uram, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Kérdezi Jézus. És maguk a zsidók válaszolnak. Mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szülőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják neki a gyümölcsöt annak idejében. És akkor még egy idézet. Az a szív, amely hideg marad Isten hívására, olyannyira megkeményedik, hogy végül már mit sem érez, ha a Szentlélek hatni próbál rá. Az a szív, amely hideg marad Isten hívására, olyannyira megkeményedik, hogy végül már semmit sem érez, ha a Szentlélek hatni próbál rá. Ekkor hangzik el az ítélet, vágd ki azt, miért foglalja a földet hiába. Tehát ha folyamatosan vissza utasítjuk Istennek a hívását, ha ő hiába próbál bennünket megtrágyázni, megöntözni, gondoskodni rólunk, fokozatosan nemet mondunk, elutasítjuk, akkor elérünk egy pontot, amikor már nem tud velünk tovább mit kezdeni. Akkor még két gondolat, és aztán ami fontos. Tehát lehet, hogy kicsit ez most nem annyira összefogott, de gondolom, miért tudjátok követni a sorrendet. Ma még van kegyelem idő. Ma még hív az Úr. Tehát van a tulajdonos, van a kert, van, hogy nemes szőlőt váltál bele Isten, van, amikor a nemes szőlőből nem lesz nemes, aztán van, hogy csak gyom lesz és gaz lesz, ugye erről is beszéltünk, és mi van Istennek a kegyelmével, szándékával? Erről még néhány gondolatot. Jesajás könyve 27. fejezet 3. versében azt olvassuk: Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa. Éjjel-nappal megőrzöm azt. Ez nem egy biztató ígéret? Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban őrzöm. Vagyis Isten velünk van minden szempillantásban, nem? Az életünk minden percében. Mert szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa. Éjjel-nappal megőrzöm azt. Mint egy biztonsági őrség, ugye, aki ott van. Körülvesz bennünket, vigyázz ránk. És ugye ugyanezt idézi itt a Szentírás, hogy ugyan, Uram, hagyd békét néki még egy esztendeig, még körös-körül megkapálom, megtárgyázom. Tehát Isten nem csak őriz, hanem mindent megpróbál megadni, hogy gyümölcstermők legyünk. Ugyanis az volt a gond a fügefával, hogy szép duslombú fa volt, nagyon egészségesnek látszott, tele volt levéllel, és amikor a gyümölcsöt kereste az Úr Jézus, akkor azt nem talált benne. És akkor visszagondoltunk arra, hogy sokan mondják azt, hogy Uram, Uram, nem a telemedben profétáltuk, és Jézus azt mondja, hogy nem is volt tele benneteket, és mit hiányol? A gyümölcsöt. Mert a gyümölcstől lehet megismerni őket. Hát az Úr őriz, öntöz, mindent megad, Jézus maga mondja, hogy körös-körül megkapálom, megtárgyázom, mert nem akar bennünket elveszteni, még ha terméketlenek vagyunk is. Isten ma még hív, szintén Krisztus példázataiból. Térj vissza hát Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint Libánon. Visszatérnek az ő ágyékában lakók, és felemlednek, mint búzamag, és virágoznak, mint szőlőtő. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Egyébként ez a Krisztus példázatai könyvből való, de ez Hóseás könyve 14. fejezet 2-től a 9. verse. Csak nem végig a versek vannak egymás után, hanem ki vannak emelve egyes gondolatok. Tehát kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, olyanná lesznek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint Libánon. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felemelednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint szőlőtő. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Tehát az Úr ma még hív, gondoskodik rólunk, és mindent megad, hogy gyümölcsöt és termést hozzunk. Akkor még egy gondolat a gyökérről, aztán ha van kérdésetek, akkor délután majd délben meg tudjuk beszélni. Az az igen, amit találtam Dániel könyvében a 4. fejezet 11. versétől, 11. és 12. vers. Ugye Dánielnek kell elmondani annak a látomásnak az értelmét. Azért nem egy egyszerű volt odállni a teljes teljhatalmú király elé. És a 11. 12. versben így mondja el a látomás magyarázatát: vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és madarak az ő ágairól. Ez egy elég kemény megcsonkítása egy fának, nem? Azt tudjátok, hogy miért kapta a Nabukodonozor ezt az ítéletet? A büszkesége, ugye, hogy ez az, amit Istentől kapott, előtte elismerte, utána meg saját magának tulajdonította. És az Úr meg akarta tanítani valamire. És ez a példa: fágjátok ki a fát, vagdaljátok le az ágait, rázzátok le a leveleit, hányjátok szét a gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla és a madarak az ő ágairól. De van egy mondat tovább: de a gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földbe. Tehát Isten nem akarta teljesen megsemmisíteni. És a 23. verset, ha lejjebb nézitek, a 4. fejezet 23. vers: hogy pedig mondák, hogy a fa gyökerejének törzsökét hagyják meg, 2. pont, országod megmarad néked, mihelyest megismered, hogy az ég uralkodik. Hát az élő gyökér, az még a kegyelemnek a lehetősége. Az élő gyökér az még arra vár, hogy megtérjek, hogy elismerjem Istent. A kiszáradt gyökér, emlékeztek ott a Márk evangélium 14. fejezet 20. verse, hogy ami gyökerestől kiszárad, az viszont a végleges pusztulás. Hóseás könyvében nagyon sokat idéztünk már, a 9. fejezet 16. verse, megvan velve Efraim, gyökerük elszáradt. Nem terem meg gyümölcsöt. Ugye ez a gyümölcs termés, ez újra és újra jön. Nagyon sok helyen jön a Bibliában, lehetne egy ilyen kertészeti előadást, vagy hát előadást tartani erről. Tehát amíg a gyökér él, addig van remény. És mi az a gyökér? Mit jelképez a gyökér? Újra és újra visszatérünk arra, hogy Jézus Krisztus a gyökér. Ő a tő. Tehát amíg a Jézus Krisztussal van egy pici kapcsolatunk, addig sok minden eltűnhet az életünkből. De amikor a gyökértől elszakadunk, vagyis a fa elveszti a gyökerét, akkor onnantól a fának már nincs tovább reménye. Egy gondolattal hagyj fejezzem be még a Krisztus példázatai könyvből. Az intés eljutott hozzánk is, és nekünk is szól. Vajon te is gyümölcstelen fa vagy az Úr szőlős kertjében? Kimondják rád is nem sokára az ítéletet? Mióta kapod az Úr ajándékait? Mióta figyeli és várja, hogy viszonozz szeretetét? Micsoda megtiszteltetés számodra, hogy az Úr szőlőjében lehetsz, és élvezheted a kertész éber gondoskodását? Még egyszer? Intés eljutott hozzánk is, és nekünk is szól. Vajon te is gyümölcstelen fa vagy az Úr szőlős kertjében? Kimondják rád, és nem sokára az ítéletet? Mióta kapod az Úrnak az ajándékait? Mióta figyeli és várja, hogy viszonozz szeretetét? Micsoda megtiszteltetés számodra, hogy az Úr szülőjében lehetsz, és élvezheted a kertész éber gondoskodását. Hányszor remegtette meg szíved az evangélium drága üzenete? Krisztus nevét viseled. Látszólag egyházának, Krisztus testének tagja vagy, de nem tudod, mit jelent élő kapcsolatban lenni a szerető Istennel. Élete nem ragyog át a tiéden. Jelenlémének szép vonásai, a lélek gyümölcsei nem láthatók az életedben. A terméketlen fa élvezi az esőt, a napfényt, a kertész gondoskodását, a talajból táplálékot szív, meddő ágai azonban csak árnyékot vetnek a földre, hogy a termést hozó növények ne virulhassanak alatta. Hasonlóképpen azok a mennyei ajándékok, amelyekkel Isten téged elhalmoz, sem jelentenek áldást a világnak. Megfosztasz másokat azoktól a kiváltságoktól, amelyekhez a te hibádból nem jutnak hozzá. Ez nem egy pozitív üzenet. Nem egy pozitív üzenet. De mégis az, nem? Mégis az. Az a pozitív üzenet benne, hogy megtiszteltetés számomra, hogy az Úr szülében lehetek. Pozitív üzenet, hogy élvezhetem a kertész éber gondoskodását. Pozitív üzenet, hogy megremegteti a szívem az evangélium drága üzenete. Pozitív üzenet, hogy Krisztus nevét viselem. Pozitív üzenet, hogy Krisztus egyházának a tagja vagyok. Pozitív üzenet, hogy az Istennek, Krisztusnak az élete átragyog az én életemen. A jellemének a szép vonásai, a lélek gyümölcsei láthatók az életemben. Ez mind pozitív üzenet. De vannak terméketlen fák is. A terméketlen fák, amelyek élvezik azt, hogy kapják az esőt, élvezik azt, hogy kapják a napfényt, élvezik azt, hogy a kertész gondoskodik róluk, élvezik azt, hogy a talajból megkapják a táplálékot, mindent élveznek. De aztán a meddő ágai felnőnek, nem tudom, hogy diófája biztos van sokatoknak, milyen növény meg, nő meg a diófa alatt.
Semmi.
Semmi. Olyan sűrű az árnyéka és a levelének ugye az a tartalma, hogy gyakorlatilag beárnyékolja, és még azt sem hagyja, hogy más növény Most a diófának van természete, nyilván. De ilyen szempontból, de ezt érzékelteti azt, hogy meddőek ágai azonban csak árnyékot vetnek a földre, hogy a terméshozó növények ne virulhassanak alatta. Amit már akartam ezzel mondani, hogy ha végignézitek egyszer a Szentírást abból a szempontból, hogy ez a növény, a gyökér, a fa, az ág, a virág, a gyümölcs, a levél. Ez körülbelül egy 15-20 darab ige helyet hoztam most el, és próbáltam rendszerbe szedni, hogy milyen érzékletesen, vagy képetesen mondja Jézus Krisztus, hogy mi az, amit tőlünk vár. Ő behelyez minket egy kertbe, adja, az ő népének a tagjai vagyunk, gondoskodik rólunk, adja az ő igéjét, a mindennapi táplálékot, hallgathatjuk az igét, tanulhatjuk az ő áldásait, megkapjuk a léleknek a ajándékai, amilyeink. Tehát mindent megad ahhoz, hogy egy eredményes, gyümölcs termő életet élhessünk. És amikor Jézus eljön, akkor ugyanúgy a lombok között a gyümölcsöt fogja keresni. Mik a mi életünknek a gyümölcsei? Az, amit csak úgy mondtunk, vagy olyan dolgok, amiket meg is tettünk. Szombatiskolában itt beszélgettünk a néhány dologról, és én javasoltam, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem próbáljuk a gyakorlatba átültetni bizonyos módszerekkel. Hogy a múlt héten tanultunk arról, hogy vannak bizonyos szokások, amelyek segítenek abban, hogy jó úton legyünk. Például a manna annak idején úgy tanította az Úr őket újra meg a szombat tiszteletére, hogy pénteken, ha duplán szedtek, akkor nem romlott, meg másnapon, ha duplán szedtek, akkor megromlott, és szombaton nem volt a manna. És akkor ez egy szokás lett, hogy pénteken dupla annyit kell szedni, mert különben szombaton éhesek lesznek. Tehát lehet ilyen dolgokat, ami egyéni életünkbe, gyülekezeti életünkbe beépíteni. Én nem szeretem a szokás szót, mert van egy olyan, benne azért csinálom, mert megszoktam. Tehát gyülekezetben eljövök, mert szoktam, nem azért jövök el, nem azért, mert hiányzik az Úrral való közösség. De most értsétek a pozitív oldalát ennek a szokásoknak. Hogy igen, legyen a szokásunk, hogy reggel nem indulunk el, amíg imádkozunk, este nem alszunk el, amíg nem imádkozunk, napközben legyen az Úrral kapcsolatunk, legyen az ige mindig a kezünkben, az is egy napi elfoglaltságunk legyen. Legutóbbi felhívás 2 hete az volt, hogy szálljunk 4 órát arra, hogy White könyvét minden nap legalább 15 percig olvassunk, vagy valamilyen profitai írás tőle. És ezek a mindennapi tevékenységek megőriznek bennünket abban, hogy a jó úton járunk. És a legfontosabb, hogy soha ne adjuk abba a bizonyságtevést. Erre van egy jó módszer. Imádkozni kell ahelyezért, hogy az Úr küldjön valakit, akinek bizonyságot tehetek, és küldeni fog. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell evangelizációs sorozatokra gondolni, az is lehet. De lehet, hogy csak egy-két jó szó, lehet, hogy ennek az embernek lesz egy kérdése, mert én tudom a választ, lehet, hogy csak egy kis könyvecskét, egy fizetet adok neki, de hogyha ez bennünk van, akkor ez éberen tartja azt, hogy igenis gyümölcs termő életet kell élnünk. És ha gyümölcs termő a mi életünk, akkor nem csak árnyékot adunk, nem csak a lombunk lesz dús, hanem az az értelme, ami keresztény életünknek, ami Krisztus számára fontos, azt meg fogjuk teremni. Nagyon szomorúak vagytok. De ez nagyon jó dolog, nem? Gyümölcsöt teremni. Nem csak megenni jó dolog, amikor érzed az ízét a szép élet részéből aztán, hanem azt, amikor azt látod, hogy amit te tudsz, amit Krisztus rajtad keresztül tud adni másoknak, annak látod az eredményét. Ez is egy nagyon jó dolog. És ez is egy hatalmas örömet, hogy boldogságot hoz. Úgyhogy testvéreim, legyünk gyümölcstermek, legyen ez a jelszavunk, így kiírjuk a falra, hogy gyümölcstermek akarunk lenni. És ez itt soha ne felejtsük el. Igen, ez a mi küldetésünk. Ezért hívott el az Úr bennünket, és ezért vagyunk az ő szörös kertjébe ültetett nemes fákat.